Lukács evangélium a 11. fejezet. Jézus isteni és emberi oldala tökéletes egyensúlyban volt, és itt ismét Jézus emberi oldalát láthatjuk, aki imádsággal kezdi ezt a fejezetet. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. A legjobban gyakorláson keresztül lehet megtanulni imádkozni, és mindannyiunknak szüksége van arra, hogy megtanuljunk hatékonyabban imádkozni. Jézus egy ima modellen keresztül kezdte őket tanítani. Ezt az imát nem kell kívülről megtanulni, és aztán szóról-szóra mondogatni minden nap. Ez a modell az ima alapszerkezetét tartalmazza. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Az ima mindig a kapcsolatteremtéssel kezdődik. Ha nincs megalapozott kapcsolat, akkor az imának nincsen alapja. Az atyafüle mindig nyitott a gyermekek kiáltására, és ha az Istennel való kapcsolatod olyan, hogy atyának szólíthatod őt, akkor részedről megtörtént az ima hatékony megalapozása. Ha viszont nincs meg ez a kapcsolat, akkor az ima értelmetlen. Ha nem vagy Isten gyermeke, akkor Isten csak egyetlen imát akar hallani tőled. Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. Ez teremti meg a kapcsolatot, és nagyszerű lehetőséget nyit meg számodra, hogy Istenhez imádkozzál. Szenteltessék meg a te neved, az Isten nevének megadja a megfelelő tiszteletet. Az Isten neve a héberben egy igét jelöl, amelynek a jelentése az eljövendő. Azt nem tudjuk pontosan, hogy mi volt ennek az eredeti kiejtése. Egyesek szerint Jehova, a többség szerint Jávé, de az írásokban a magánhangzók hiányoznak, és így csak a mással hangzókat ismerjük. YHVH. Isten nevének jelentése azért fontos, mert Isten a neve által akarja kifejezni, hogy ki akar ő lenni számodra. Ő a te szükségleteid betöltője akar lenni, ezért a Jávét szó összetételekben használták. Az Úr a mi igazságunk, az Úr a mi gyógyítónk, az Úr a mi megtartónk. Nagyon fontos megérteni az imával kapcsolatban, hogy Isten azzá akar válni, akire neked éppen szükséged van. Számomra az egyetlen tiszteletre méltó név az Úr neve. Nem szeretem a Charles Smith tiszteletes titulust. Amikor ezt a megszólítást használják a levelek címzésében, akkor már tudom, hogy akik ezeket írták, azok nem ismernek engem. Az imánk célja nem az, hogy a mi akaratunk teljesüljön, hanem az, hogy Isten akaratát betöltsük. Az ima az Isten akaratával, az Isten vágyával kezdődik, amelyet ő eljuttat a szívünkben, és amelyet mi neki visszamondunk imában. Tragikus dolog, hogy sokan úgy imádkoznak, mintha az ima az ő saját akaratuk beteljesítése lenne. Istenem, ezt és ezt akarom, és elvárom, hogy te megtedd mindezt. Az ima nem az ember, hanem az Isten akaratáról kell szóljon, és ezért az első kérés az ima során, hogy jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Isten akaratának teljesítéséért kell imádkozzunk. De vajon nem adott Jézus széleskörűen értelmezhető ígéreteket az imára? Nem mondta-e, hogy amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban? Nem mondta-e, hogy mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok? Igen, ezeket mondta. De kivel beszélt, amikor ezeket mondta? A sokasággal vagy a tanítványaival? Minden esetben a tanítványainak mondta ezt. És mit jelent tanítványának lenni? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Kinek mondta tehát, hogy amit csak kértek, megteszem? Azoknak a tanítványoknak, akik megtagadták önmagukat, felvették keresztjüket, és őt követték. Ezért az ő imáik is az önmegtagadás fényében fognak elhangzani, és Isten céljának teljesüléséért fognak ezekben imádkozni. Az ima célja sohasem lehet az ember akaratának teljesülése, hanem az ima egy olyan eszköz, amelyen keresztül Isten szándékai teljesülnek itt a földön. Jelenleg a föld Isten ellen lázad, és a sátán hatalmában van, ezért az ő akarata teljesül a földön. A sátán ül a trónján, és uralkodik a föld felett. Isten szándéka az, hogy a földet visszahozza a saját uralma alá, és erre a munkára a hozzá hűséges embereket használja. A harc célja a föld feletti uralom. Mi, akik Istennek alárendeltük magunkat, hatalmat kaptunk arra, hogy imán keresztül növeljük Isten királyságának területét itt a földön, elhozva az ő szeretetét és kegyelmét, erejét és hatalmát a körülöttünk levők életébe. Ezért küldött ide Isten titeket is. Ha mással foglalkoztok, csak az időtöket pocsékoljátok Isten szempontjából, mert mindnyájatok életével egy terve és egy célja van, az ő országának növelése itt a földön. Vannak ma olyan evangelisták, akik ezt az imát megváltoztatnák. Jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom itt a földön és a mennyben is. De Jézus nem ezt imádkozta. Mennyi önzőség található az imáinkban? Mennyi imát mondanak el saját nyereségért és saját tulajdonok növeléséért, és olyan dolgokért, amelyek mérhetetlenül rontják az Úrban való életüket? Jézus tovább lép, és a saját kéréseket tárja fel az imájában. Ezeknek is helye van az imákban, de a megfelelő sorrend fontos. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Istenem, adj elegendő kenyeret a jövő évre, mondanánk. De Isten naponta adja a kenyerünket, hogy állandóan benne bízzunk. Gyakran csak annyit ad Isten, amennyi mára elég nekünk, és nem kellene aggódnunk azért, hogy nincs elegendő kenyerünk holnapra. Az Úr azt mondja, hogy ne aggódja holnapért, mert elegendő minden napnak a maga baja. Isten gondoskodott rólunk ma, és holnap is fog, majd holnap után is, meg azután is. Nincs okunk aggódalomra. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. Jézus azt tanítja, hogy akkor fognak megbocsátatni a bűneink, ha mi is megbocsátunk másoknak. A megbocsátás a valódi megtérés egyik ismertetőjele, ugyanakkor az egyik legfontosabb dolog az idegeink egészsége szempontjából az, hogy megbocsátó lelkünk legyen. Sokan vannak ma olyan intézményekben, ahol nem lennének akkor, ha a keserűség, a megbocsátás hiánya nem juttatta volna őket magukon kívüli állapotba. Eszméletlenül fontos, hogy megbocsátó lélek legyél. Fontos, hogy Istent kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, de ugyanolyan fontos, hogy mi magunk is megbocsássunk másoknak. És ne vigy minket a kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól. Ez hát az ima modell. A kapcsolat, Isten országának eljövetele, az ő akarata, majd a mi saját szükségleteink. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki. Barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem! Az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Ennek megértésében sokat segíthet, ha egy kis betekintést nyerünk a közel-keleti kultúrába, ahol a vendéglátás az egyik legalapvetőbb és legfontosabb követelmény. Amikor vendégek léptek a házadba, akkor vendéglátóként mindig köteles voltál megetetni őket. Az egész család egy kis szobában lakott, és amikor este lefeküdtek a földre kiterített matracokra, akkor mindenki összebújt egy helyre, hogy egymást melegítsék. A szoba egyik sarkában égett a tűz, és gyakran az állatok is bementek éjszakázni a házba. Miután mindenki lefeküdt, valaki kopogott az ajtón. Ha az ajtót bezárták, akkor igen nagy udvariatlanság volt ezen kopogni, mert a csukott ajtó azt jelentette, hogy ne zavarj. Amikor reggel felkeltek, akkor kitárták az ajtót, és az emberek szabadon ki- és besétálhattak. De az esti ajtóbecsukás azt jelentette, hogy lefeküdtél. Mivel az egész család szorosan összebújva aludt, ha valaki felkelt, akkor mindenki felébredt, az állatok hangos lármát csaptak, és ez nagy felfordulást okozott. Mindennek tudatában Jézus bemutatja nekünk, hogy éjfélkor az egész család alszik, és valaki kopog az ajtón, hogy adjanak neki kenyeret, mert vendégei érkeztek. Ő is rossz helyzetben volt, mert ha nem tudott enni adni a vendégeinek, az szintén nagy udvariatlanság volt. De a házban levő ember azt mondta, hogy menjen el, ne zavarja őket. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. A tolakodás szó az eredeti görögben folyamatos szemtelen kopogást jelent. Addig el nem megy, amíg megkapja a kenyeret, és közben mindenkit felkölt. Ezért aztán felkelsz, és odaadod neki a kenyeret. Ezt a barátság kedvéért nem tennéd meg, de muszáj megtegyed, mert egyébként nem hagyja abba a tolakodó szemtelen kopogását. Jézus ezt képletesen alkalmazza az imával kapcsolatban. Fontos megjegyezni azonban, hogy Jézus gyakran ellentéteket hozott fel példának. A kopogó ember az, aki imádkozik, kéri, hogy betöltessen a szükséglete, és ez az ember egészen addig kitartóan kopog, amíg megkapja, amit akar. Ez azt jelenti, hogy addig kell imádkozzunk, amíg Isten megunja, hogy ismételten kérünk, és beadja a derekát, és megadja nekünk, amit akarunk? Nem. Ez egy ellentét. Ha egy ember megtesz valamit a másik kitartása miatt, mennyivel inkább fog Isten adni annak, akit ő szeret? Az emberek esetében lehet, hogy kitartásra van szükség, de Istennel szemben nem kell kitartónak legyünk, mert Isten tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Egy másik példát is hoz Jézus erre. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Itt is ellentéttel mutatja be Jézus, hogy Isten mennyivel inkább megadja nekünk, amit kérünk, mint az emberek. Itt tehát nem párhuzamokkal, hanem ellentétekkel van dolgunk ezekben a példákban. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Jakab azt írja, hogy azért nincs semmink, mert nem kérünk. És ez igaz, mert az emberek inkább hajlamosak a kétségbeesésre. Nem tudom, hogy mit csináljak. Hát imádkoztál? Nem. Hát akkor azért vagy bajban, mert nem kérsz. Jakab szerint az is lehetséges, hogy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Az a baj, hogy a saját akaratunkat akarjuk érvényesíteni az imáink során, vagy élvezeteinkre kérünk. Az ima tehát a kérés, a kopogás és az ígéret, hogy megkapod, amit kérsz. De az is lehet, hogy nem azt kapod, amit kértél, mert sokszor Isten valami jobbat akar adni. Gyakran az ő tagadó válasza sokkal jobb volt, mintha igennel válaszolt volna, de azt csak később tudjuk meg. Sírtam és toporzékoltam a nem miatt, de egyszer aztán elérkezett a nap, amikor megértettem és megköszöntem Istennek, hogy ő milyen okos, és én mennyire örülök, hogy nem adta meg azt, amit kértem tőle. Mekkora bajba kerültem volna, ha igennel válaszolt volna. Ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Nekem elegem van az Istennel kapcsolatos mesékből, amikor valaki azt kérte, hogy töltessem be szent lélekkel, és ehelyett démonok hatása alá került. Ez szöges ellentétben áll azzal, amit Jézus mondott, hiszen ezek azt mondják, hogy a mi mennyei atyánk gonosz, és amikor halat kérünk tőle, akkor ehelyett kígyót ad nekünk. De ez nem így van, és ez Isten káromlás. A Biblia azt írja, hogy Isten örömmel ad jó ajándékokat a gyermekeinek. Hallottam már ilyen kijelentéseket is, hogy vigyázz, hogy miként nyitod meg magad Isten előtt, mert sohasem tudhatod, hogy mi történhet. Mese habbal. Isten káromló szavak ezek, mert Isten valódi természetét kérdőjelezik meg. Én egy pillanatig sem tartok semmitől, amit Isten adni akar nekem, és mindig nyitott szeretnék lenni Isten előtt. Az egyetlen félelmem az, hogy megtörténhet, hogy nem leszek nyitott arra, amit ő az életemmel tenni akar, vagy adni akar nekem. Nem félek attól, hogy Isten bolondot fog belőlem csinálni, mert ezt én saját magam is meg tudom csinálni. Inkább attól tartok, hogy valahol becsukom az ajtót Isten előtt, és ő nem fogja tudni megtenni az életemben azt, amit ő akar az én hitetlenségem miatt. Teljesen nyitott szeretnék lenni, mindent szeretnék megkapni, amit Isten adni akar nekem, mert mindenre szükségem van abból, amit ő akar adni nekem. Nem akarok egyetlen ajtót sem becsukni előtte, mert tudom, hogy az atyám annyira szeret engem, hogy az ő akarata a legjobb számomra. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amint kiment az ördög, megszólalt a néma. Egyáltalán nem értek egyet azokkal, akik minden betegség mögött démonokat látnak. Vannak olyanok, akik túlzásba esnek, és ez nagyon veszélyes terület. Elismerem, hogy vannak démonok, és nagyon hatalmas erejük van, képesek beköltözni egy emberi testbe, és beteggé tenni azt. De a test különböző részeinek betegsége nem mindig azt jelenti, hogy démonok uralkodnak a testben. Ebben az esetben viszont a démon az ember beszéd funkcióját vette uralma alá, és amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és a ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Beelzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Józsefus szerint a zsidóknak még Salamon idejéből való démonűzési ceremóniáik voltak. Salamon a maga bölcsességében bizonyos füveket és rítusokat elkülönített a démonűzésre, és Józsefus szerint Jézus idejében is voltak olyanok, akik ezek segítségével végezték a démonűzéseket. Jézus bizonyára ezekre utalt itt, amikor azt kérdezi, hogy az ő fiaik kinek a segítségével űzik ki az ördögöket. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Jézus csak annyit kér tőlük, hogy használják a józan eszüket. Jézus is ezt tette, és ezt kéri tőlük is, mert egy nevetséges kijelentést tettek. Hiszen ha ő Beelzebub segítségével űzik ki az ördögöket, akkor a sátán királysága meghasonult önmagával, el fog pusztulni, és ennek örülniük kellene. De nem erről van szó, mert Jézus az Isten erejével űzik ki a démonokat, és ezzel arra utalt, hogy elérkezett hozzájuk Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Itt egy nagyon fontos tanulság az imával kapcsolatban. Az erős ember itt a sátán, aki fegyverrel őrzi a palotáját, de hála Istennek mi megtámadhatjuk a sátán uralmát, ha annak a nevében jövünk, aki erősebb nála. Jézus Krisztus nevében. Az ő neve el tudja pusztítani azt az erődítményt, amelyet a sátán olyan sokak életében felépített. Csak csodálkozom azon a hatalmon, amelyet a sátán az emberek élete fölött gyakorolni tud. Láttam már olyan embereket, akiknek az életét annyira uralta a sátán, hogy megfosztotta őket a józan eszüktől is. Teljesen kiszámíthatatlanok a lelki dolgokkal kapcsolatban, és amikor meghallgatjuk őket és megfigyeljük szokásaikat, akkor a sátán olyan nagymértékű hatalmát látjuk rajtuk, hogy önkéntelenül is azt mondjuk, ez az ember menthetetlen. Ez csak azért van, mert annyira elvakulunk a sátán erejétől, hogy elfelejtjük, hogy van valaki, aki erősebb nála. A Biblia azt mondja, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Isten azért helyezett minket ide, hogy használjuk ezt a hatalmat és erőt Jézus nevében azáltal, hogy tönkretesszük a sátán munkáját úgy, hogy megkötözzük az ő erejét a körülöttünk levő emberek életében, megszabadítva őket a sátán rabságából, és lehetőséget adva nekik, hogy ismét saját maguk dönthessenek a Jézus Krisztussal való kapcsolatról. A sátán fegyverzete romokban hever, mert hatalmunk és erőnk van felette Jézus Krisztus nevében, és ezt a hatalmat használni kell. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Nincs semleges terület. Te mit gondolsz Krisztusról? Nem tudom, de azt hiszem, hogy jó ember volt, és elég jó filozófus is. Vele vagy? Nem, inkább semleges maradok. Nem lehet semleges, mert ő azt mondta, hogy ha nem vagy vele, akkor ellene vagy. Ha nem gyűjtesz, akkor tékozolsz. Csak kétféle ember létezik, az építők és a rombolók. Jézus radikális volt, és egy radikálist illetően nem lehet semleges. Döntened kell. Ha nem vagy vele, akkor ellene vagy. Miután Jézus kiűzte ezt a démont, egy kis leckét adott a démonokkal kapcsolatban. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Ebből arra következtethetünk, hogy amikor a démonok nem lakoznak egy testben, akkor nyugtalanul keresnek egyet, hogy abba beköltözhessenek. Nyilván vannak olyan körülmények, amelyek megnyitják az emberi testet a démonok előtt, és vannak más körülmények, amelyek megakadályozzák, hogy a démon az ember testébe költözzön. Az akadály az ember akarata. Nem hiszem, hogy a démon beköltözhet egy ember testébe, az ember akarata ellenére, függetlenül attól, hogy az ember újjászületette vagy sem. De az emberek gyakran okkultizmussal kezdenek foglalkozni, és a spiritizmus olyan területére tévednek, ahol nyitottá válnak a démonok számára. És ez akkor is megtörténhet, ha azt szeretnéd, hogy ezek a szellemek misztikus módon irányítsák a te sorsodat. Ezek a szellemek vonzóak, mert belőlük sokan ihletet nyernek érdekes detektív történetek megírására, és hírnevet hozhatnak, mert az embereket nagyon érdekli a szellemvilág. Nagyon komolyan figyelmeztetlek, hogy hatalmas veszélyeket tartogat ez a világ, mert megnyílhattok a démonok előtt. De tudjátok, hogy a ti akaratotok nélkül ez nem történhet meg, mert ahogy Isten tiszteletben tartja az ember szabad akaratát, úgy a sátánt is kényszeríti erre. Évekkel ezelőtt eljött hozzám egy fiatalember, aki nagyon félt valamitől. Bemutatkozott és azt mondta, a nevem Dave Hunt. Átadott nekem egy újságot, a Time magazin egyik példányát, amely a szervezett bűnözéssel foglalkozott, és amelyet én már korábban olvastam. A sztori Lucky Lucianóról szólt, és mellette egy kis cikk, amelynek címe A titokzatos ember Dave Hunt, aki Lucky Luciano segítőtársa. Ez a fiatalember elmondta nekem a történetét. Gyermekkorában nagyon lenyűgözte őt az erő és a hatalom, és 19 éves korában elhatározta, hogy minden áron hatalomra fog szert tenni. A társadalmat megfigyelve rájött, hogy akkor az egyik legnagyobb hatalom a maffia volt, amely még a törvényhozásnál is nagyobb erő volt, mert megvette magának a kormány vezetőit is. Ő azt gondolta, hogy abban az időben Lucky Luciano volt a világ leghatalmasabb embere. A hatalomvágy miatt elhatározta, hogy bármi áron közel fog kerülni hozzá, hogy eltanulja tőle a hatalom titkát. Sikerült is neki, és ő lett Lucky Luciano állandó segítője, aki mindenhova elkísérte őt. Élvezte a hatalmat, a pénzt, az emberek és a körülmények fölötti uralmat. Aztán elkezdte tanulmányozni Hitler uralkodását, és rájött, hogy Hitler minden idők leghatalmasabb embere volt. Megtudta, hogy Hitlert a fehér mágia emberei irányították, akik okkult tudományokat űztek, és folyamatosan démoni erőkkel voltak kapcsolatban. Eldöntötte, hogy elmegy Peruba, ahová Hitler bukása után ezek az emberek visszavonultak, megkeresi őket, és megtanulja tőlük a hatalmuk titkát. Elment Peruba, megtalálta a fehér urakat, és elkezdte tanulni a fehér mágiát. Egy nap a szállodai szobájában ülve ismételgette a szellemidézés módjait, és egyszer csak azt érezte, hogy egy szellem van a szobában. A szellem kezdett beköltözni a testébe, de ő valahogy rájött, hogy ha ez az erő belé költözik, akkor már többé nem lesz ő a maga ura, hanem a szellem szolgájává fog válni. Ettől nagyon megrémült. Aztán, annak ellenére, hogy csak ritkán ment el gyermekkorában a vasárnapi iskolába, eszébe jutott valami, és elkezdett kiabálni. Jézus, Jézus, segíts Jézus! Mert tudta, hogy ha ez a szellem átveszi az irányítást, akkor ő elveszett. Azonnal összepakolt, taxiba ült, és a repülőtérre ment. A legelső géppel elutazott Peruból, majd visszajutott Texasba, ahol egy motelben szállt meg. Annyira megrémült, hogy senkinek sem szólt a történtekről, és senkit sem hívott fel, hogy meg ne tudják, hogy hol van. Miközben ott ült a motelszobában, teljes zavarodottságában, egyszer csak megszólalt a telefon. A fickó a nevén szólította, és egy kódolt üzenetet mondott a telefonba. Ő tudta, hogy a fehér urak kódolt nyelven beszélgettek egymás között, és próbálta megfejteni ezt az üzenetet. Már majdnem megfejtette, de volt egy rész, aminek nem emlékezett a megfejtésére. Ott ült a szobájában, és arra gondolt, hogy bárcsak emlékezne erre a részre, mert akkor meg tudná fejteni az üzenetet. Ismét csengett a telefon, és az előbbi fickó ezt mondta a telefonba. Az üzenetnek az a része, amire nem emlékszel, a következő. Dave belekiáltott a kagylóba. Várj csak egy pillanatra, ki vagy te? A fickó ezt válaszolta. Ember, nem tudom, mi folyik itt, de ti nagyon furcsák vagytok. Én csak egy őr vagyok itt a motelben, és egy öreg ember idejött, adott nekem $100, hogy elmondjam neked ezt az üzenetet. Hogy nézett ki az öreg? Az őr leírása pontosan ráillett arra a fehér mágiás öregre, aki őt tanította Peruban. Aztán néhány perc múlva visszajött, adott nekem még $100, hogy hívjalak fel, és mondjam el neked az üzenetnek azt a részét, amire nem emlékeztél. A fiatalember ott ült az irodámban, és láthatóan remegett a félelemtől, és ezt mondta. Ezek mindenhová követnek, nem tudok tőlük megszabadulni, nem engednek el, mert túlságosan belebonyolódtam ebbe a dologba. Itt is itt vannak, és tudják, mi történik ebben az irodában. Én ezt válaszoltam neki. Igen, Dave, tudom, hogy itt vannak, de soha többé nem fognak követni, miután innen kimentél. A Biblia alapján hatalmat gyakoroltunk a sötétség ezen erői fölött, a fehér mágia urai fölött, mert a sátánnál erősebb lakozik bennünk, aki elpusztította a sátán fegyverzetét. Legyőztük ezeket a sötét erőket, és szabaddá tettük ezt a fiatalembert. De nem azért, mert nekem valami nagy lelki hatalmam volna. Én is ugyanolyan gyermeke vagyok Istennek, mint bárki közületek. De ismerem az írásokat, ismerem a rendelkezésünkre álló hatalmat, és tudom, hogy kicsoda Jézus, és ki vagyok én ő benne. Később levelet kaptam Dave-től, amelyben leírja, hogy evangelizációkat tart, Jézusról prédikál, és azt is megírta, hogy a szellemek attól a naptól kezdve soha többé nem zavarták. A szellemi erők valóságosak, és nem szabad szórakozni velük, mert ez megnyithatja az ajtót előttük, és eljön az idő, amikor át akarják venni a hatalmat a tested fölött is. Jézus ezt mondta. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még 7 másik magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés azoknak, akiket megszabadítottak a sátán hatalmától. Nem szabad vákumot, légüres teret hagyni az ilyen emberek lelkében, hanem helyettesíteni kell azt. Nem csak kiűzni kell a sátánt, hanem az Isten lelkét kell befogadni helyette. Ezért nagyon nagy kárt lehet okozni azzal, ha valaki egyszerűen csak démonokat űz ki az emberekből. Sokszor kérik, hogy imádkozzak a démonok kiűzéséért, de én mindig azt válaszolom, hogy a befogadásért fogok imádkozni, Jézus Krisztus erejének beköltözéséért. Mert amikor ő beköltözik, akkor a sötétségnek úgy is el kell tűnni, mert a világosság és a sötétség nem fér meg egymás mellett. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte a szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anya méh, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Ez a Mária imádás első kísérlete. Mit mondott erre Jézus? Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik meghallják az Isten beszédét és megtartják. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék, jelt követel, de nem adatik nekik más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképp Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Hogyan volt jel Jónás a niniveieknek? Úgy, hogy miután 3 napon keresztül a hal gyomrában volt, élve jött ki onnan. Ugyanígy Jézus is 3 napon és 3 éjszakán keresztül a föld gyomrában lesz, és így a Jónáséhoz hasonló jelet fog látni e nemzedék is, amikor Jézus feltámad. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme, itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme, itt nagyobb van Jónásnál. Ez a vers teljesen értelmetlenné teszi a reinkarnáció gondolatát, mert azt mondja, hogy a niniveiek is együtt fognak feltámadni ezzel a nemzedékkel. Ha a reinkarnáció egy olyan folyamat lenne, amelyen keresztül az ember lépésenként elérhetné a tökéletességet, akkor az ítélet napján ők már nem lennének ninivei férfiak, hanem egy továbbfejlődött állapotban volnának. De az, hogy ők maguk fognak feltámadni, teljesen kizárja a reinkarnációt. A niniveiek is megtértek Jónás prédikációjára, pedig ő haragudott rájuk, utálta őket és egyetlen monoton üzenetet mondott el, amelyben semmi remény, semmi kegyelem, semmi szeretet sem volt. Annyit mondott csak, hogy 40 nap múlva pusztulás jön rájuk, és ennek ellenére megtértek. És itt jön Jézus, aki Isten szeretetét hozta el, Isten kegyelmét prédikálta, és Isten irgalmát adta át az embereknek, de mégsem tértek meg. Az ítéletkor Jónás emberei igen jól fognak állni ezzel a generációval szemben. Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vajon mit ültetünk az agyunkba a szemünkön keresztül? Ki mint vet, úgy arat. Ha testnek vetsz, akkor gonoszságot aratsz. Ha a szemed egyedül Istenre tekint, akkor a testedben világosság van, de ha gonosz dolgokat nézel, akkor a tested is sötét lesz. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egyetlen sötét rész sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Ez azt jelentette, hogy Jézus nem vetette magát alá a kézmosás ceremóniájának. Ez abból állt, hogy egy kanna vizet hoztak, te kinyújtottad a kezedet magad előtt, felfelé mutató függőleges helyzetben, és miután ráöntötték a vizet, akkor összedörzsölted az ujjaidat és a kezeidet, de nagyon kellett figyelj, hogy a víz nehogy a karodra folyjon, hanem egyenesen le kellett csepegjen. Ha a karodra folyt, akkor a karod is tisztátalanná vált, mert a kezeden levő piszkot lemosó víz a karodra került. Ezután a kezedet függőlegesen lefelé kellett tartani, és a víz ismét le kellett csepegjen. Ezt a ceremóniát az evés közben gyakran megismételték, de Jézust nem izgatták ezek az értelmetlenségek. A farizeusok pedig sokkolva ültek ott, mert látták, hogy ő nem tartja be ezt a ceremoniális kézmosást. Az Úr azonban ezt mondta nekik. Ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is? Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. Azt tartották, hogy ha alamizsnát adnak, akkor minden tiszta lesz. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. A törvény nem követelte, hogy a fűszerekből tizedet fizessenek, de a farizeusok ezt is megtették. És tudjátok, hogy milyen apró magokból állnak a fűszerek, hát ők képesek voltak egyenként kiszámolni, hogy 9 nekem, 1 Istennek, hogy pontosan 1 tizedét adják oda. Nagyon alaposak voltak ezekben a dolgokban, de a sokkal fontosabb igazságot és szeretetet pedig nem gyakorolták. Jézus a tizeddel kapcsolatban azt mondta, hogy ezt meg kell tenni, de a fontosakat sem szabad elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek a főhelyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a tereken. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve járnak felettük. Abban az időben a sírokat a földbe süllyesztették, és így ugyanazon a szinten voltak, mint a talaj. Fontos volt tehát lemeszelni őket, hogy az emberek láthassák, hogy hol vannak a sírok, és ne járjanak rajtuk. Ha véletlenül ráléptek egy sírhelyre, akkor tisztátalanok lettek, és 7 napig nem mehettek be a zsinagógába, mert ennyi volt a tisztulási periódus. Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy olyanok, mint a jeltelen sírok, és ezáltal úgy csapják be az embereket, hogy azok nem is tudnak róla. Vannak olyanok, akik ma is romlottságra befolyásolják a tömegeket, és a legrosszabb az, hogy az emberek nem is tudják, hogy ez romlottság. Ekkor megszólalt egy törvénytudó, és ezt mondta neki. Mester, amikor ezt mondod, minket is megbántasz. Ezek az emberek voltak Mózes törvényeinek ismerői és magyarázói. De ő így válaszolt. Jaj, nektek is törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. És valóban Mózes törvényeinek magyarázatát olvasva láthatjuk, hogy mekkora terhet raknak az emberekre. Például semmi munkát ne végezz a szombatnapon. És mi számított munkának? Hát, van műfogad? Annak a cipelése is munka volt, ezért szombaton ezt ki kellett vegyed. Üvegszemed volt? Ezt sem viselhetted. Falábad volt? Szintén le kellett vegyed szombaton. Aztán ott voltak az értelmetlen szabályok. Csak 1 kilométer gyalogolhattál, de ha egy kötelet húztál a házad sarkától az utca végéig, akkor attól a ponttól még 1 kilométer gyalogolhattál. Ha egy nappal ezelőtt elvitted az ebédedet fél mérföldnyire a házadtól, akkor attól a ponttól még 1 kilométer tehettél. A tenyeredben semmit sem vihettél, de a hónod alatt vagy a kezed hátán igen. Nem köthettél meg egy kötelet, de az asszonyok megköthették a kötényüket. Ha vizet akartál meríteni a kútból, akkor nem köthettél a vödörhöz kötelet, de az asszonyok hozzáköthették a kötényüket a vödörhöz, és így felhúzhatták a vizet. Amikor Isten azt mondta, hogy szombatnapon ne munkálkodj, akkor nem voltak ilyen esztelenségek a fejében. De adjatok a törvénytudók kezében egy egyszerű írományt, és olyan bonyolultat fognak kihozni abból, hogy ők maguk sem fogják megérteni azt. El akarom adni neked a tollamat, és 1 dollárt kérek érte. Egyszerű tranzakció. De mondd ezt el egy ügyvédnek, és kérd meg, hogy írjon egy adásvételt erről. Megtudod, hogy hogyan lehet egy tollból bonyolult ügyet csinálni. Jézus így folytatta. Jaj nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyestitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek. Ezért mondta az Isten bölcsessége. Küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és közülük némelyeket megölnek és üldöznek, hogy számot adjon ez a nemzedék minden próféta véréért, amelyet kiontottak a világ kezdete óta. Ábel vérétől Zakariás véréig, aki az áldozati oltár és a templom között pusztult el. Bizony mondom néktek, számot kell adnia ennek a nemzedéknek. Miért? Mert hamarosan meg fogják ölni azt, akit a próféták ígértek. Jaj nektek, törvénytudók, mert magatokhoz vettétek az ismeret kulcsát. Ti nem mentek be, és azokat is megakadályoztátok, akik be akarnak menni. Nagyon időszerű ez a mai teológia professzorok esetében, akik megkérdőjelezik Isten igéjét, és akik magukhoz vették az ismeretek kulcsát. Azt állítják, hogy egyedül ők értik igazán az írásokat, és csak ők tudják, hogy mely írások ihlettek Istentől, és melyek nem. Nem fognak bejutni Isten országába, de az a baj, hogy azokat is megakadályozzák ebben, akik szeretnének oda belépni. Sok olyan gyülekezet van, amely aktívan ellenáll az evangelizációs törekvéseknek. Ők sem jutnak be, de azokat is megakadályozzák, akik egyébként beszeretnének jutni Isten országába. Amikor kiment onnan, az írástudók és a farizeusok hevesen támadni, és mindenféléről faggatni kezdték őt, és csak azt lesték, hogy beszédében valamin rajta kaphassák.